Sziasztok! Ez itt a Vétó Rúf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Orosházáról jelentkezünk élőben. Üdvözlöm azokat, akik itt vannak velem, és azokat is, akik online követnek minket. Azért vagyunk itt, mert a Partizán országjáró turnéját járja. A Vétóval legközelebb Dunaújvárosban tudtok találkozni, április 26-án. De most Orosházán vagyunk, a helyi ügyekről is fogunk természetesen beszélgetni az országos aktualitások mellett. De mielőtt elkezdenénk, hirdetném, hogy elérkezett ebben az évben is az adóbevallások leadásának időszaka. Ha tetszenek a tartalmaink, kérlek, támogassátok a Partizánt adótok 1%-ával. Ez a vétónak azért is különösen fontos, mert ennek segítségével tudunk ilyen Budapesten kívüli személyes találkozásokat szervezni, élő vétókat az ország különböző tájain. És hirdetném azt is, hogy elindult a Partizánon egy új műsor, a Birodalom világpolitikai elemzése két hetente szerdánként, a már ismert elemző trióval, Kerner Zsoltal, Pap Szilárddal és Feledi Botonddal a 24.hu együttműködésében. Ezt is nézzétek, kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Kezdjük szerintem ezt a beszélgetést a zebra ügyi híradásunkkal. Hova fejlődött az elmúlt időszakban ez a kérdés, hogy látod?
Hát fejlődött. Szóval amikor van egy kellemetlen helyzet egy kormány vagy egy politikus számára, akkor rengeteg lehetőség van arra, hogy ezt valahogyan elvagatizálja, hogy olyan helyre terelje, amivel nem kell vele foglalkozni, vagy inkább zárójelbe rakja. És az történt, hogy eddig ezt a módszert, amit Orbán Viktor és a csapata alkalmazott, ezt nem nagyon láthattuk Magyarországon. Mert ugye ez egy importált tudás.
Honnan importált tudás?
Az orosz FSB-ből importált tudás, ami arról szól, hogy van egy állítás, az állítás nagyon súlyos, azért nagyon súlyos, mert nagyon szimbolikus. Tehát az állítás, hogy olyan gazdag Orbán Viktor, hogy a 60 pusztai birodalmában még állatkert is van, ahol zebrák rohangálnak. Ez az állítás. Akkor volt egy csomó ilyen mondás erre, ellenállítás, hogy nem igaz, de hogy van, nincs ilyen, és a többi. Aztán volt egy másik állítás, pont egy tárgy héttel ezelőtt, amikor Mészáros Lőrinc azt mondta, hogy neki mégiscsak vannak ott ilyen zebrák, de ezek nem olyan zebrák.
Mészáros csoport adott ki egy közleményt.
Igen, ezek ilyen sérült zebrák, akiket ott kell nem tudom, felerősíteni. És itt kezdődött el egy nagyon érdekes kommunikációs trükk, és ezzel mondom, hogy ez a trükk, hogy először volt egy terelés része, azt mondta Orbán, hogy dehogy is, hogy miről beszéltek, stb. Utána pedig azt mondta, elkezdett belőle viccet csinálni. De effektíve olyan viszont, hogy ugyan már, hát miről beszélsz, hát micsoda dolog. Eddig ez még nem újdonság, ilyen azért már volt már. Tehát teljesen azt mondja, hogy ez egy nevetséges dolog. Ami egy újdonság, hogy kellett hozzá talán egy bohócot, akit be lehet abba rendezni, hogy annyira hülyeség ez a dolog, annyira teljesen egy abszurdum, hogy az ország egyik bohócát is fel kell hozzá használni, hogy még abszurdábbá tegyük.
És itt ez azért nem annyira bonyolult, tehát hogy ez a felzajosítása, a nyilvánosságnak szétszpemmelése, széttrollkodása, ehhez miért kell bármilyen tudást importálni? Ez magától értetődő módszernek tűnik.
Hát eleve ez a felszpemmelés, amit mondtál, ez már egy, hogy mondjam, az FSB-nek van erre komoly tudásanyaga, meg annak is, hogy hogyan lehet valamit olyan szinten abszurdá tenni, hogy már igazából a saját közönség ne higgye el. És ugye van a Gáspár Győző nevezetű jelenség, akiről lehet azt tudni, hogy ő szereti a zebrákat, plusz azt is lehet tudni róla, hogy ilyen Fidesz közeli valaki, meg azt is lehet róla tudni, hogy lényegében talán mindenre kapható, és Orbán Viktor írt neki egy levelet, és felkérte arra, hogy vegyen részt ebbe a táncba, hogy akkor közösen válasszák ki együtt az örökbe fogadott, ugye hiszen neki nincsen örökbe fogadott zebrát. És szerintem ezzel egyébként a saját szempontjukból megpróbálják a saját táboruknak előadni, hogy az mennyire egy abszurd dolog, de hogy ez mennyire működik a valóságban, főleg azzal kapcsolatban, amik történnek közben, abban nem vagyok biztos. És ugye aztán mindenki teszi a dolgát, Orbán Viktor miniszterelnökként levelet ír Gáspár Győzőnek, Gáspár Győző elmegy és kiválasztja az állatkertben. Szóval, hogy ez a híradónak a lényege, mondja a Zebra híradó lényege, hogy egy nagyon kellemetlen ügy ez, és a kellemetlen ügyet megpróbálja valamilyen, szerintem importált módszerrel megoldani. Ugyanilyen importált módszer egyébként a Harcosok Klubja nevezetű belső ilyen Facebook csoport, amiben megpróbálják felvenni a versenyt Tisza pártnak az online jelenlétével.
De van ennek az egész Zebra kérdésnek szerintem egy alultárgyalt aspektusa, és egy kevéssé kérdezett szereplője maga az állatkert. Ugye a fővárosi állatkert, meg minden állatkert, az valójában egy elég komoly intézmény, komoly társadalmi feladata van. A különböző országok, a különböző tájak megismertetése a társadalommal, tehát komoly oktatási, edukatív, kutatási funkciója is van az állatkertnek, tehát hogy mondjam, ráadásul adóforintokból is működik, és azt gondolom, hogy amikor a normalitásról beszélünk, vagy arról, hogy mi az, ami a valóság, és mi az, ami a politikai diskurzus szintjén egyfajta ilyen játszótérként megjelenik, akkor azért mégiscsak kérdezném, hogy nem problémás-e az, hogy itt egy közintézménnyel történik ez, tehát hogy egy állatkert azért mégiscsak jobban hasonlít egy iskolára, mint egy kocsmára. Ez nem egy ilyen szórakoztató ipari dolog az állatkert, hanem ezt adott esetben a politikusoknak védenie kellene, mert van társadalmi funkciója.
Hát én az elmúlt 15 évből nem nagyon emlékszem olyan intézményre, amit Orbán Viktor nagyon védett volna. Szóval a Nemzeti Banktól kezdve az Alkotmánybíróságon át, a versenyhivatalon keresztül, az Állami Számvevőszéken át.
De hogy látod például Karácsony Gergely kielégítően védte meg ezt a fővárosi intézményt? Vagy lát volna feladata ezzel?
Hát neki mit véd meg kielégítően, azt erre most hogy ne válaszoljak. Egyébként megvédte a Rákos rendezői pályaudvart, kb. Az egy nagy védés volt. Hogy aztán megvédte. Ugye én inkább nem folyt bele ebbe az ügybe, én azt látom.
Tehát volt egy megnyilvánulása.
Igen, de ő nem érezte ezt annyira fontos, neki ebbe bele kelljen lépnie. Szóval én az Orbán Viktor és az intézmények kapcsolata, abban nem mennék bele, mert mondom, azt előbb elmondtam, hogy mennyire védi a különböző intézményeket nullára, de hogy teljesen lényegtelen neki bármilyen intézmény, hogyha lehet ezt elterelni a figyelmet valami másra. És ugye ez az egész Zebra ügy nyitotta ki újra talán ezt az egész ilyen urizáló, luxizáló kérdéskört. Szóval ebből a szempontból nem biztos, hogy annyira jól sikerült ez az elterelés.
Jó, de akkor egy kicsit térjünk át nemzetközi vizekre is, ugyanis van itt egy füzetünk, ami pár hete megnyitottunk, amiben azt fogjuk jegyezni, hogy mi az eredmény, vagy az a negatívum, amit Donald Trump újbóli hatalomra kerülésre hozott Magyarországnak. Eddig azért nem írtunk bele, mert bizonytalanok voltunk abban, hogy talán mit érdemes, meg mit nem egy ilyen füzetbe írásban is rögzíteni, de most van talán egy új fejlemény ebben.
Igen, tehát hogy ugye a 20%-os, de bele is írom, 20%-os vámot vezetett be az Egyesült Államok az Európai Unióval szembe, aminek egyébként a magyar autóipar az egyik fő vesztese. Én most beírtam. És ugye, amiről még beszéltünk még, hogy azt ígérte, és tényleg azt ígérte Orbán Viktor is, és Donald Trump is, hogy egy nap alatt lesz béke, hogyha ő lesz az elnök, és hiába most már mondják, hogy nem is úgy értették, nem úgy egy nap, hanem 100 nap, vagy 1000 nap, csak egyesek kezdődjön. Tehát, hogy ez nem így volt. Orbán is rengetegszer elmondta, hogy ez egy nap alatt meg fog történni. Na, ez nem történt meg. De ellenben történt valami még egy dolog, ami tök érdekes. Ugye van nekünk a saját magunk Elon Muskja, ugye a Jászai Gellért, aki ilyen pici kis műholdakat akar felküldeni a világűrbe, és van a 4IG nevezetű nagy cége, ami egyébként olyan szempontból egy különleges valami, hogy valami egészen elképesztő mennyiségű közpénz került bele. És ennek van egy ilyen tanácsadó testülete, és most lett egy új tagja, és egy kis minuszos hír volt, hogy Richard Grenell, aki korábban Trump elnöknek volt a tanácsadója, került bele ebbe a testületbe, gondolom azért, hogy közelebb hozza Amerikát ide a Közép-Kelet-Európával. És az a tökéleges, és ezért, csak azért hozom ezt fel, mert hogy mennyire egy álságos játék, amit játszanak. Szóval erről az emberről azt kell tudni, hogy egyrészt ugye a saját dolgában egy szakember, és tényleg a Fehérházban dolgozott, és ő egyébként nyíltan egy melegházasságban élő férfi, aki egyébként pluszban, miközben ezt teszi, ami ezt természetesen minden joga van az Egyesült Államokban, a Republikánus Pártnak azon a részéhez tartozik, aki az LMBTQ jogokat a legjobban próbálta elfogadtatni a Republikánus Párttal, meg a Republikánus szavazókkal. Tehát a magyar fő NER vállalat tanácsába természetesen egy ilyen ember, akinek teszem minden joga megvan, lett a Trump elnöknek a kedvére játszva. Szóval ezt most nem tudom, melyik plusz vagy a mínusz oldalra írjam fel, de hogy ezek olyan kis különleges kis percek a mi kis Orbán rendszerünkbe.
De akkor térjünk vissza Magyarországra és Lázár Jánosra, ami azért is aktuális, mert te két vétóadás között egy gyors elemzést is közzétettél a Vétó Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy szerinted mit jelent Lázár János kullancsozása, ami azért is izgalmas, mert azóta ezt a részletét a kisvárdai találkozónak ezt fizetett hirdetésben promotálja a Fidesz frakció. Mit emelnél ki ebből?
Hát, hogy Lázár János most egy ilyen különleges, ugye amit írtam is oda a Vétó Facebook oldalára, hogy ez nem egy ilyen szabadságharc, vagy nem, ő nem egy ilyen másik hangja a Fidesznek, aki majd, nem tudom mi, titokban majd legyőzi Orbán, és ő a Fidesz lelkiismerete, és valami kilovagol a kastélyából, és nem tudom, két vers között megmenti a Fidesznek a lelkét, hanem ez egy nagyon eltervezett kettős beszéd, és egy direkt játék. És amit láthatunk, nem tudom ki mennyire figyeli Lázár Jánosnak az életművét, remélem kevésbé, mert akkor mindenkinek kicsit több ideje van másra, de hogy ami fontosabbak, de egy egészen különleges akcióban van most, ami valamilyen módon egyébként felülírja azt, amit eddig tett, és ami eddig készült arra, hogy egyszer még valaki lesz, egy magasabb, most is valaki, de egy nem tudom, miniszterelnök lesz. És ennek az új ilyen fejezete, ezek az országjárása, eddig ugye két ilyen országjárása volt. Az egyik ugye Kisvárdán volt a Sesztelk Miklós, most országgyűlési képviselő korábban miniszter mellett álltak egy nagyon puritán módon egy padon, hiszen még pulpitusra sincsen pénz, csak egy padra, ahol ugye, hát most rossz nyelvek szerint ugye a Sesztelk államtitkársága, a Sesztelk miniszterségenek a, hogy mondjam ezt finoman, nem peresítő módon, a közpénz etetési nagysága már olajtanosa volt elég, vagy nem, van ez a frajt, olajtanosa volt már megfelelő, vagy túl nagy volt, emellett állt Lázár János. Ugye azt lehetett tudni, hogy megszórták az egész körzetet, 20 000 szórólapot osztottak ki, rádiószpotokban várták, hogy jöjjenek az emberek, és ott volt kb. Most nem tudom, 50 ember, 40 ember.
Nem bocsátkozzunk becslésemben.
Jó, tehát 0-100-ig lévő ember. És akkor ott elmondta, amit el kellett ott mondania, és utána most, tegnap egyébként a elhíresült Bencer Tamással
Pátyon
volt egy másik ilyen fóruma, ahol utána egy ilyen rögtönzött 20 perces sajtó eligazítást is tartott. Na most, hogy ez miért van, szerintem az nagyon egyszerű, vagy nem nagyon egyszerű, de megpróbálom magyarázni.
Azt mondtad, hogy a bizonytalanok megszólítása.
A Fidesz bizonytalanok megszólítása. Tehát azok az emberek, akik elkezdték azt látni, hogy ugye nem megy jól a gazdaság szekere, valójában senkinek se olyan jó, egy-két embert leszámítva, de átlag embereket nem annyira jó, és hogy elkezdtek elhagyni a Fidesz táborát, elkezdtek kicsit így arrébb lépni a Fidesz táborától. És ilyenkor kell egy olyan hang, aki azt mondja, hogy én azért, az én szívem azért a helyén van, tudok mondani keményeket, tudok kullancsozni, meg tudok halálbüntetést kérni a pedofilokra, meg tudom, meg kimondom, amit gondol, meg tudom regulázni legalábbis szavakban a különböző NER oligarchákat, és én vagyok az a hang, aki majd segít nektek visszatalálni ebbe az akkorba. És ennek az első része egyébként az a Menczer Tamás volt, most nem, a kettőt nem tudnám összehasonlítani, mert ugye Menczer Tamás egy egy jelenség maga, de hogy ő, amikor ő belépett a Vége van kicsi mes produkciójával a politikai körbe, akkor az volt a lényege, hogy adjon valami erőt, hogy a sajátjai úgy érezhessék, hogy itt végesek valaki fel tud lépni a Magyar Péterrel szemben. Szóval az egyik dolog volt, hát közepesen jól sikerült az ő szempontjukból. És akkor most a következő fordul, ez a Lázár Jánosi ilyen átalakítása az ő politikai szerepének, mert ő nem mindig ebben volt. Ugye nagyon közel van ide, mint Hódmezővásárhely, mint ugye a Ménes birtok, tehát itt tudjátok, hogy itt hogyan működik, meg milyen az ő hangulata. Én szerintem ő sokkal jobban készült arra, hogy ő egy ilyen fejvilágosult nemesként majd egyszer csak miniszterelnök lesz, mint amit már most van, hogy akkor most ő lett újra az ütőembere Orbán Viktornak.
De szerintem ez, hogy a Fidesz bizonytalanok megszólítása a cél, ez felvet azért egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy képződik meg a Fidesz fejében ez a típusú választópolgár. Ugyanis ugye van ez az, amit Lázár János képvisel, ahogy te is mondod, ez tartalmában radikálisnak tűnik, tehát, hogy itt azért felvetődött az EU-ból való kilépés, stb., de azért stílusában inkább ezt a kiábrándult fideszes mítoszt idézi, akik pedig nagyon nem ezek a típusú szavazók, tehát ez azok, akiket el szoktak képzelni, hogy az a típusú mondjuk budai polgár, aki tépelődik, és ezt a régi polgári Magyarország ideát szeretné viszont látni a Fideszben. Ez azért nem ugyanaz, mint akiknek azzal lehet üzenni, hogy lépjünk ki az EU-ból, meg jöjjön vissza a halálbüntetés. Szóval, hogy én itt látok egy széthangzást, kik azok a bizonytalanok, vagy hogy kell őket elképzelni, hogy képzeli el a Fidesz, és milyen stratégia az, amit most Lázár János ezzel tesz?
Szerintem van benne kapkodás. Én is kis kapkodást érzek benne. Szóval volt egy interjúja pár nappal ezelőtt Gavra Gáborral, Lázár Jánosnak, ahol én nekem az az érzésem volt, amit eddig soha nem volt, pedig elég régóta figyelem a miniszter úrnak a működését, hogy valójában nem tudja, hogy most mit kéne igazából csinálni. Tehát van egy kapkodás, hogy most akkor hova kell fordulni, hogyan kell megállítani a lemorzsolódást, hogyan kell megállítani, amiben szerintem mindig van a Fidesz, ez a fajta negatív spirál, ami szépen csöndben, de azért mégiscsak mindig lejjebb és lejjebb megy, és nem állt meg szerintem a nagy bejelentések, meg a poloskázás óta sem.
De akkor neked se világos, hogy képződik meg az ő fejükben a bizonytalan szavazói?
De annyiban világos, hogy ők azt akarják most csinálni, hogy egyrészt beszélnek róluk, ez erre alkalmas, mert mi is beszéltünk róla egy ideje, hogy tehát ha van egy ilyen rajzasztal, ahol Orbán Viktor meg Rogán Antal tervez, hogy milyen legyen egy napirend, akkor nyilvánvalóan ne beszéljünk arról, hogy van a Tiszának az országjárása, nem tudom hány helyen vannak, hogy Kisvárdán többen voltak egyébként, mint ahányan a Lázár Són, és nézzék azt az emberek, és live-olja az egész magyar közélet, beleérte minket is, hogy mi történik a különböző hidakon, de ne beszéljünk arról, amik a valódi kérdések, hogy milyen a megélhetési kérdés, van-e szociális válság, mekkora az infláció, amit már régeségen a földön van, de aztán feltámadt, mint egy ilyen múmia. Tehát hogy ezekről ne beszélgessünk az egészségügyről, hanem ezekről a témákról is. Amikor Lázár János azt csinálja, hogy így bedob egy ilyen dolgot, bedobja a kullancsot, ami ugye egy tök érdekes dolog, hogy a kullancs, vagy elkezdte azt mondani, hogy van a kullancs, és megpróbálom rendesen idézni, azok a nem politikusok, akik a politikusok miatt pénzhez jutottak, és utána ezzel visszaéltek, mert ahelyett, hogy valamit csináltak volna, ehelyett elmentek luxizni. Ez a gondolat. Most, és amikor visszautalok rád, ha normativitásból indulunk ki, már eleve, hogy micsoda, hogy politikusok adnak valakinek pénzt, és hogy van ez? Tehát ez mit? De ezen így el, hogy mondjam, magyarok vagyunk, így átugrunk rajta, hogy ez olyan, mit jelentett ez. És amikor tegnap volt arról, hogy most konkrétan kiről tetszik beszélni, Lázáról, a Szíj Lászlóról tetszik beszélni, a Mészáros Lőrincről tetszik beszélni, a Garancsiról tetszik beszélni, vagy a Vejről tetszik beszélni.
Mindenki tudja, hogy kire gondolok.
Igen, de nem ők. Tehát mindenki tudja, de ők örülök nem. És azért nagyon, beszéltünk itt a vétóba egy párszor arról, hogy az egy nagyon nagy trükk lenne, már volt, hogy ez a trükk bevált, hogy el tudja adni magáról Orbán Viktor azt, hogy ő igazából egy plebejus fiú még mindig felcsútról, nagyon-nagyon nagy trükk lenne az, hogyha el tudná magyarulni Lázár János, hogy ő igazából egy ilyen szolíd, szerény, ilyen vidéki báró, akit mennyire zavar, hogy az ország egyébként az ő 15 éve alatt, aminek a nagy részében ő egy ciklus leszámítva egyébként hatalmon, meg kormányon volt, ide és ebbe a helyzetbe került.
De amit most ő csinál, azért az nem csak egy piszkos munka, egy elvégzendő feladat, hanem látszik, hogy karakterépítésről van szó. Amikor én először megláttam ezt a kisvárdai videót, akkor az volt az első megérzésem, nem az, amit te később az elemzésedben írtál, hanem hogy nem lehet, hogy itt most az történik, hogy Lázár János berendezkedett arra, hogy lehet, hogy választási vereség lesz 2026-ban, és akkor ő majd fellép a porondra, és ezért már ezt a karakterét elkezdi erősíteni, elkezd valami teljesen másik hangot, új Fidesz világot berendezni, amiben ő mondja azt, ami az irány.
Nyilván arról, tehát nyilván ő a második embere a Fidesznek, és most ez már egészen egyértelmű, de hogyha egy hármed évvel korábbra visszatekintesz, nem kell ezt, most én elmondom, mert nem kell mindenkinek ismerni a Lázár Jánosnak a TikTok meg a Facebook oldalát, akkor egy teljesen más ilyen image-et akart magáról mutatni. Behozta a feleségét, mint ilyen állandó partnere, akivel ilyen, nem tudom, emlékszel rá, ilyen mutogatós videókat játszottak egymással. Szóval ő azt akartam mutatni, hogy ő egy rendes házasságban élő valaki, aki egy ilyen, amit mondasz, egy ilyen konzervatív úr, akinek milyen fontos a szülőföldje, milyen fontos a föld, milyen fontos a, nem tudom, olyan tradicionális értékek. És ez az image elem egészen, szerintem egy pár hónapig ezelőttig ez volt a domináns. És most van a váltás, és szerintem azért van a váltás, mert hogy nem volt jó a Menzer Tamás erre a pozícióra, mert annyira, tehát hogy, na, szóval, igen, és hogy és erre kellett hozni a Lázárt, és a Lázár egyébként úgy kezdte az egészet el, hogy talán az év elején, amikor a miniszterelnök úr tuktukkozott Indiába, akkor éppen akkor is összomolva volt a MÁV, és csinált egy ilyen MÁV info, valamilyen, amiben elmondta, hogy milyen vállásai lesznek, és akkor majd tiszta lesz a WC, meg gyorsabb lesz a Budapest-Váci vonal, mint 1932-ben. Tehát voltak egyébként, vagy 37, most ezt már nem tudom pontosan, de hogy körülbelül, de hogy ezeket mondja, és ami tök érdekes, az utolsó, aztán hagyjuk a Lázárt egyelőre, hogy ami nekem tök érdekes dolog, az az, hogy ő is megpróbálja azt előadni, azt az alapállást, mintha nem ő lenne 15 éve kormányon. Elkezdi azt mondani, hogy hát igen, még van még, hova fejlődni még. Tehát 15 éve vesztik az összet, és ebben a miniszterelnök ura vannak egy ilyen platformon, hogy nem azt mondják, hogy tehát nyilván ez egy nehéz azt mondani, hogy igen, valami rossz, meg nem működik, meg elloptuk, meg nem megy, de az, hogy mintha ott se lettek volna, és szerintem ezek itt mostanában kevésbé működő trükkök. Tehát én azt láttam rajta, hogy mondom még egyszer, ebben a videóban azért érdemes megnézni, mert egyszerűen azt látom rajta, hogy ő is nem, tehát nem teljesen tudja, mi az irány. Saját magának sem, meg szerintem a Fidesznek sem.
De még azért Lázár Jánosnál maradva, azért ugye ő behozott egy új kifejezést, a luxizást, ami azért igazán érdekes, mert ugyanezt a jelenséget, amit ő ezzel kíván leírni, erre már volt több mint 10 évvel ezelőtt egy másik fideszes szóalkotás, az úgynevezett urizálás, volt egy ilyen urizálás vita a Fideszben. Ezt Pokorni Zoltán használta egyébként 2014 végén, hogy ez a tevékenység, az urizálás tevékenysége nem fér bele a vezető politikusoknál. Ezt egyébként Lázár János akkor magára is vette, és ott kialakult valamiféle szócsata, de idézd fel, hogy mi történt 2014-ben, kérlek, ebben az urizálás témakörben?
Hát az volt, hogy a Pokorni Zoltán, aki akkor már nem volt a Fidesz vezető politikusa, régóta visszavonultatta saját magát polgármesternek a Hegyvidékre, akkor úgy érezte, hogy szükséges megszólalnia az akkor előjött ilyen korrupciós, urizálási kérdésekbe, hogy nem erre kapta a felhatalmazást, nekünk másnak kell lennünk, mint a korábbiak, és akkor Lázár János, aki akkor még már kikérte már Orbán Viktor Hódmezővásárhelyről, hogy gyere hozzám államtitkárnak, akkor úgy érezte, hogy neki most vissza kell ebben ütnie. azért kellett visszaütni egyébként, mert lényegében róla szólt ez a kijelentés.
Így kommentálta egyébként Pokorni mondatait, hogy politikai veterán intézett a csatasorban előállókkal szemben, ezt egy támadásnak tartja, és az is elhangzott, hogy a Fideszre nem a kormányzati döntések negatív társadalmi következményei jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem az az igazi baj, ha a törzsszavazóik, a saját politikai véleményformálóik, vagy meghatározó politikusaik bizonytalanodnak el, vagy fordulnak ellenük. Mennyiben volt más ez az üzengetés, mint a mai üzengetés? Tehát, hogy most azt mondod, hogy ez egy színház, a bizonytalanok megszólítása.
Nem színház. Tehát annyiban színház, hogy tehát ugye amikor ezt történt, akkor az volt, hogy Lázár Jánosról elkezdett azt terjengeni, és Pető András cikkében az Origóban, ami akkor még egy másik Origó volt, de emiatt lett aztán ez az Origó, megírta azt, hogy Lázár János valakivel, egy nagy kérdőjel, utazgat a világba, Európába, ugye szigorúan, ahogy ő mondaná, és iszonyú mennyiségű pénzt költ el luxus hotelekbe, egy-két napos ott létre. És ezt kiderült, és itt szólt Pokorni, hogy akkor ezt nem kell talán csinálni. És az a különbség, hogy akkor csak 4 éve voltak hatalmon, és az a fajta urizálás, hagyj használjam azt, mert a luxizáshoz valami olyan szintű ilyen,
De tényleg kérdezzük meg a közönséget, hogy a luxizás vagy az urizálás írja inkább le ezt a jelenséget, kiszavazza az urizálásra.
Na.
Igen.
Luxizás.
És a luxizásra.
Te jó Isten.
Nyert a luxizás.
Jó, akkor luxizás.
Szóval, Lázár János győzött ebben a vitában.
Igen, de a luxizásnak van egy ilyen kicsit olyan, mint amikor valaki felvesz egy aranyszínű órá, de nem arany. Szerintem az urizás pedig szerintem az, abban, na mindegy, most majd megbeszéljük. De hogy akkor még ez nem volt egy ilyen mindennapos életünkben lévő kérdés, hogy akkor a fideszes politikusoknak jár minden vagyon és pénz és a többi. Ilyen pont az volt ugye a nagy mondás, hogy van ugye a luxus baloldal, és ezzel szemben van a puritán plebejus jobboldal.
Tehát akkor Pokorni Zoltán felháborodását egy autentikus, igazi állításnak tartod?
Hát, hogy én minek tartom Pokorni Zoltánnak a felháborodását, most ebben most nem mennék bele most már, mert már visszavonult a politikától, de hát amennyire az autentikus, annyira autentikus, de hogy ez még akkor egy újdonság volt. Szóval egy újdonság volt, nem tudom, mennyire emlékeznek arra, amikor Rogán Antal megjelent egy Louis Vuitton táskával a parlamentbe, és így lerakta így, hogy izé volt, tessék, itt van parasztok, nekem ilyen izé van, mindenki nézett, hogy mit csinál az ember, de ezek csak ilyen kis dolgok voltak. Így egy ilyen, csak ilyen jelek, amiben azt mutatta valaki, hogy neki mennyi van, hogy milyen pénze van, és hogy miket vásárolhat meg. Ugye az volt a kérdés, hogy ezt Rogán Antalnál, ez egy nem betegség, hanem egy tulajdonság, hogy nagyon szeret mindenféle dolgokat így vásárolni, de hogy mielőtt mi belemennénk abba, hogy ennek milyen stációi voltak, vagy milyen állomásai, a normalitáshoz vissza egy másodpercre. Szóval amikor azt mondja Lázár János, hogy ugye sok mindent mond, de hogy először azt szögezzük le, hogy Lázár Jánosnak se volt soha az életében nem politikai munkahelye. Ő ilyenkor azt mondja, hogy igen, de a szülei nagyon jómódúak, és ezért neki onnan van jövedelme, ezt fogadjuk el, de ezen kívül soha nem dolgozott a versenyszférába, soha nem dolgozott a közszférának az a részébe sem, ami nem a politikában van. Rogán Antalnak se volt soha más munkahelye ennél. Orbán Viktornak se volt soha ilyen munkahelye, sőt, mondok egy nagyon-nagyon nagyot, Tibor Istvánnak se volt soha a piac szempontjából értelmezhető munkahelye, sőt, nagy részben a Fidesz vezérkarának 99%-ának se volt soha olyan munkahelye, ami nem a politikában választott, vagy nem választott, de valami delegált tisztségbe adódik. Szóval, amikor az ő urizálósokról, vagy luxuzásokról beszélünk, akkor ugye a végén az van, hogy ez a mi pénzünkből van, vagy a mi pénzünkből, ami úgy megy oda, hogy fizetésből van. De azért, amikor az ember ránéz arra a 120 millió forintos táskára, amivel a Rogán felesége van, akkor azért ott... Ott van a találmány is, elnézést, most van a Rogán találmány, lehet, hogy abból van, de hogy igazából minden ilyen kérdést úgy kell szerintem vizsgálni valójában, hogy ezek közpénzből lévő, vagy elméletileg valamilyen közpénzből lévő vásárlások. És ugye ebbe rakjuk bele, akkor rögtön teljesen más a leányzó fekvése, mert hogyha megnézzük azt, hogy mik történtek ezekben az időszakban, hogy ugye kezdte Lázár János azzal, hogy ebben a kiándulással, aztán volt ugye ez a Rogán Antal oda rakja a Louis Vuitton táskát, emlékszem arra a mozdulat, hogy rárakja, tessék, itt van. És akkor ugye volt a Szijjártó Péteresnek a dolga, ugye Szijjártó Péter először is, akinek szintén soha életében nem volt más munkája, mint a Fidesz mellett, vagy országgyűlési képviselő volt, vagy korábban valamilyen pártiségben volt, aztán ugye a külügyminiszter. Ugye először ugye az volt, hogy a Szijjártó Péternek lett egy háza Dunakeszin, amiben ilyen delfinek vannak így a úszómedencébe, és akkor ez hogy lett ez? Hát az édesapám adta kölcsön, hát persze. És ugye ez a kérdéskör, de szerintem ez rendben van. Ugye miért ne lehetne neki kölcsön adni az apukájának, és az ingatlan az maga nem volt olyan elképesztően kirívó, de azért volt egy ilyen luxizásos hangulata. És ugye akkor történt az, hogy az a bizonyos Lady MRD helyzet, nem tudom erre mennyire emlékeznek, ugye az, hogy a Szijjártó Péter a Facebookon Budapesten volt, és éppen nem tudom, intézte a világ sorsát. Igen, éppen intézte a világ sorsát, de közben kiderül az, hogy egyébként egy Szijj Lászlóhoz köthető sok 10 milliárd forintos hajón üdül.
De hogyha visszamegyünk 2014-hez, azért az egy érdekes párhuzam lehet, nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége, hogy amikor ezek a belső kritikák megjelennek az urizálással, luxizással kapcsolatban, azért abban a 2014-es időszakban sem volt a népszerűsége csúcsán önmagához képest a Fidesz, és most is azért mutatnak egyfajta más típusú helyzetet, mint az elmúlt időszakban, szóval azért ezzel állhat összefüggésben egyfajta válságtünetként.
Áll is. Amikor nem megy a gazdaság, rosszabbul élünk, mint korábban, van egyfajta életlenség, akkor menj a szembe, akkor minden urizálás, luxizás, korrupciós kérdés kétszeresen, háromszorosan hat. És amikor azt látszik, hogy nem tudom, mennyi az átlagfizetés Magyarországon, vannak persze hazugságok, meg van a valóság, és közben azt látjuk, hogy mondjuk az egyik miniszternek a felesége egy átlagos fizetésnek a, hát nem tudom, egy 12 éven keresztül minden filét félrakó összegbe kerülő táskát visel, akkor annak van azért egy erős hangulata. Egy, kettő, az, hogy van-e a végén, van egy ilyen szaldóhúzás, hogy akkor mi a vége? 15 évig itt kormányoztok, így élünk, ahogy, a legmagasabb az infláció az unióba, nem működik, nem megy a GDP-nk, tehát mínuszos, vagy nem megy a gazdaságunk, rohadnak le a közintézményeink, bezzeg nektek viszont mindenetek megvan. És ebből a szempontból jön ez így, ilyenkor így erősödik fel, mert például a Lady MRD-nél, vagy a Rogánnak a találmánya, meg a semmiénnek a vadászatai helikopterrel, meg ezek a kérdések után mindig utána a Fidesznek kétharmada lett. Mert az emberek azt gondolták, egyrészt egy részük azt nem jutott ez el, kettő azt mondta, hogy ez rendben van, jár nekik, oké, három pedig a gazdaság megy előre, hát akkor megérdemlik ezt, hiszen ők se sokkal jobbak, mint az előzőek. Szóval így megy ez. De persze van egy olyan szint, ami után ezt szerintem méthetetlenné válik. És a zebra kérdés pont ilyen, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk 22 előtt hiába gondolta azt egy csomó ember mondjuk Budapesten, politikával foglalkozók, vagy politikai kampányokat csinálók, hogy már mindenki tud 60 pusztáról. Ez nem igaz. Most itt ebben a teremben hányan tud 60 pusztáról? 60 pusztáról. Jó, oké, ezek a vétónézők. De hogy ez nem egy, de ez nem, tehát ez nem, tehát ez nem, nem egy olyan tudás, amit mindenki tud. Lassanként ez már itt, hogy mondjam, egy működik, de valójában ez felfogni is nagyon nehéz, hogy létezik ilyen, de hogy nincs is a tudásnak a birtokában mindenki. Ez egyik. Kettő, amikor annyira egymásnak feszül a valóság, meg a mese, mint például a Lázár János kérdésében, hogy egyszerűen abból nem tud jó kijönni. És hiába mondja azt Lázár János, hogy mindenki tudta, hogy neki mennyi pénze van, és mindig így szavaztak rá, hogy ez nem igaz. Tehát amikor, mert ugye ő nem tudom hány évig, évekig titkolta, hogy neki lenne az a vadászkastélya. Évekig nem mondta, hogy az övé, és a 22-es választás után vette a nevére, hogy ja, igen, tényleg megtaláltam a vadászkastélyomat, eddig nem láttam, meg megtaláltam a céget, aminek van a Párizs udvarban is százalékom, és arról aztán tényleg, tehát amikor Lázár János próbál embereket meggyőzni, hogy a Fidesz igazából mennyire egy plebejus, mennyire egy szerény párt, az ez egy borzasztó nehéz kommunikációs helyzet, mert ugye róla egyébként az a kép alakult ki, és egy csomó ég ezt a képet szerintem jól öntözgette, hogy ő egy jómódú ember, és a jómódúsága mellett, a jómódúsága miatt van ideje ugye a közügyekkel törődni, és tényleg mint egy ilyen reformkori ilyen gróf beül a kocsiába, és felhajtott a pesti diétára, vagy pozsonyba, és ott elmondja, hogy merre kéne menni. Tehát ő ezt próbálta mutatni. Ebbe azért durván belerombolt a kastély kérdéskör, mert amikor az ember arra ránéz, és hogy mit mondott Lázár János, hogy ez olyan kastély, ami azért van, nem azért van, hogy vadászol,
network,
hanem networköljön benne. Igen, ezért van. Tehát ez egy ilyen networkölő kastély.
De ami... kicsit visszatérve egyébként a szóhasználatra, meg ennek
a... networkre?
Nem. Az urizálás, luxizás szóhasználatára szerintem mind a kettő azért egy kifejezetten okos és jó nyelvi megoldás, mert leválasztja a vadhajtásokat a rendszer egészéről. Tehát azt mondja, hogy ez valami kis hiba, ami ezt... egyébként nem határozza meg magát az egész szisztémának a működését, és ez is egy funkciója lehet ezeknek. Az egyébként ilyen kicsit vicces, vagy mókás hangzású.
Persze.
Tehát, hogy luxizás, valami kis apróság. Persze. Tehát, hogy nyelvpolitikailag szerintem ezek egyébként zseniális szalkotások.
Ezért mondom, hogy a luxizás sokkal gyengébb kifejezés, mint az urizálás. Sokkal gyengébb. Luxus az azt jelenti, hogy valaki, amit mondtam, egy ilyen áll-arany órában jár valaki. Pedig azok aranyórák. Tehát, hogy ez nem erről van szó. Tehát igen, és ugyanez a... Ez a felület. És hogy megpróbálják ezt így körberajzolni, így elkerekíteni. Ugyanez mondom még egyszer a zebra. Amikor a zebra, én mondom még egyszer, nagyon erős kép, de amikor ott van mellette Gáspár Győző, vagy nem, igen, akkor már nem egy olyan erős képpé válik, hanem egy bohózattá válik. És ezért próbálják így megmenteni. Azt érzik szerintem a Fideszben, azt mérik, hogy ebből komoly baj van, hogy tényleg azt gondolják róluk, hogy hát amit a valóság, hogy ebből ők multi 10-100 000 milliárdosok lettek. És ezt valahogy ezt kezelni kell, mert amikor az ember az elit pártjává válik, és kijön ebből a plebejusi szerepből, amiben Orbán volt nagyon sok éven keresztül, akkor nagyon hamar elindul a még nagyobb lemozsódás, mert egyszerűen az emberek nem fogják maguk érezni őt. És Orbán ezt megpróbálta eddig ezt elkerülni, tehát őt nem lehetett látni, nagyon kevés szeretett látni. Én emlékszem arra, mert nagyon régen volt, hogy Orbán Viktornak az egyik oka az ő bukásának 2002-ben az volt, már régen volt, hogy magánrepülővel ment el az Egyesült Államokba átvenni egy diplomát magának. Ez nagyon régen volt. És akkor egy olyan felháborodás volt, hogy mit keres ő egy magánrepülőn azért a közpénzből, hogy ő megkapja egy egyetemnek a diszatóriát, hogy az ő bukásában és abban, hogy őt a magyar nép elkezdte egy ilyen elszállt urizálónak nézni, nagyon benne volt. Erre mi volt a válasza a Fidesznek, hogy egy egész magánrepülő flottát vett magának, és éppen katonai repülőnek álcázza egy ilyen speciális, ilyen inversziái hadművelet, tehát, hogy az van ráírva, a csapatszállító és bőrszékek vannak benne, és a csapat az Orbán Viktor. Tehát, hogy, de hogy ez volt a válasz. És senkit nem zavart. És akkor, amikor azok a képek kijöttek az Orbán Viktornak a lányáról, hogy jönnek éppen haza a Maldív-szigetekről a magyar Elon Muskkal, az már, amikor nem működik a gazdaság, nem pörög az élet, van kihívó, akkor az ilyen képek ezerszer erősebbek, mint amikor ők elmentek, nem tudom, volt, nem tudom, mennyire emlékeznek, hogy Orbán Viktor is elment valamikor valamilyen BL döntőre, vagy foci meccsre, ugyanígy magánrepülővel, és akkor azt mondták, hogy hát igen, hát a Csányi Sándor fizette, hát most meghívta, most ki nem hív meg a barátja egy repülőútra, tehát ebben semmi látnivaló nincsen, és akkor ez ilyen kis döccenés volt. Most meg nem döccenés, hanem hanem sokkal inkább a rendszernek a teljességét mutatja.
De egy kicsit még menjünk vissza az időben, mielőtt a helyi ügyekre rákoncentrálunk. Ugye a 2000-es évek elején azért a Fidesz elég nagy sikerrel sütötte rá a luxus baloldal címkét az akkori hatalomra, és nem is nagyon tudtak jól reagálni erre, tehát az látszott, hogy egész egyszerűen nem sikeres az ezzel szembeni bármiféle stratégia, és nagyon elterjedte is vált ez a luxus baloldal kifejezés. És igazából az lenne a kérdésem, hogy az, hogy ezzel kapcsolatban nem tudott semmiféle stratégiát, vagy működőképes stratégiát megépíteni az akkori hatalom, vagy adott esetekben akár tisztázni magát, vagy bármi, az annak mi az oka, tehát, hogy az akkori médiaviszonyok, a köznyilvánosságnak a hangulata, stílusa egy másik szinten folyt, vagy miben lehetne ezt a kettőt összehasonlítani?
Hát nem is lehet, hogy összehasonlítani a két nyilvánosságot. Tehát az egyik egy viszonylag normális, kiegyensúlyozottabb nyilvánosság volt, a mostani pedig ugye egy, hát az a mostani. Egy. Kettő, hát nehezen lehetett volna azt mondani, hogy nem az, hiszen Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és benne gondolom is milliárdosok voltak. Egy ilyen speciális baloldali szemlélettel. És ugye az egész dolog úgy indult el, hogy volt egy ilyen luxuskör, most ez így mondom a luxuskört, kiderült az, hogy már beszéltünk itt róla, hogy a úgynevezett Söjtöri lakomával indult ugye Deák Ferencnek a szülőházába.
Erről egyébként Sarkadi Zsolt készített egy kiváló videót.
Nem? Igen, ugye, hogy, és akkor azon ment a felháborodás, hogy milyen menüt rendelt magának az akkori kormányzat, és akkor erről tényleg hónapokon keresztül urizálás, luxizás, akkor még ez nem volt, de volt minden. Ugye aztán volt ugye a Medgyessy Péternek a kubai utazása, már itt is foglalkoztunk vele, és utána pedig ugye az történt, hogy azért mégiscsak, tehát Gyurcsány Ferenc a rendszerváltozásból és az utána lévő időszakból milliárdossá meggazdagodott ember. Valóban neki volt polgári foglalkozása, ha ezt így lehet így mondani, de hogy ő már milliárdosként lépett be a politikába. A politika miatt lehet egyébként milliárdos, ezt tegyük oda hozzá, de mégis a milliárdosként lépett be, ugyanezt Bajnai Gordonra. Hát nem volt olyan nehéz azt mondani, hogy ők a luxusba oldal, hiszen hát na. De a Fidesz ugye egy más utat járt, ugye ők a politikából lettek közvetlenül milliárdosok, és nagyon nehezen olyan mértékben tapadt a luxus baloldal kifejezés a baloldalra, és ugye bocsánat, még ide be kell hozni, ugye, az, ami még ugye Kóka János is, ugye, aki szintén ugye az SZDSZ-nek volt az elnöke, szintén milliárdos, szóval egy olyan koalícióból jöttek, hogy egymás mellett két milliárdos beszéltet arról, hogy mennyire szociálisak ők, szóval ezt nem volt nagyon nehéz kihasználni a Fidesznek, és ezt levakarni magáról az ellenzének, hát nem is nagyon ment. És aminek talán ebben volt először valódi ilyen legalább válasza, az talán a Jobbik volt, aki el tudta azt mondani, hogy talán ők nem ebből a milliárdos világban jönnek. De még egyszer, nagyon nehéz, hogy összehasonlítani, mert a médiát nem lehet egyszerűen egy lapon említeni, hiszen, és akkor most ezt majdnem elfejtettem, ugye az egyik legfontosabb média esemény, hogy a Népszabadság bezárása volt, ami azért történt, mert megírta azt, hogy Rogán Antal helikopterrel ment egy esküvőre. És az Origót pedig ugye azért adatta el Lázár János a Deutsche Telekommal, mert hogy megírta azt, hogy valakivel ő utazik a világba, és nem fizeti ki a számlát. Tehát annyira mélyre ment, hogy mind a két ember, Rogán Antal és Lázár János is, inkább bezáratott, vagy persze nem csak ezért, de jól is jött, inkább bezáratott, vagy átlakított egy médiumot, és nagy valaki megírja, hogy mi történt vele. És amiről beszélünk most, az 16. Ugye 16-ban ment már helikopterrel Rogán Antal ide-oda-amoda, és ugye 18-ban és 22-ben is lett aztán utána kétharmada a Fidesznek.
De akkor evezzünk át az orosházi témákra.
Helikopterrel.
Igen. Nem helikopterrel, evezővel. Szóval,
jaktal.
Ez a Békésmegye 4-es számú választókerület központja, erről is beszélni fogunk, de először maradjunk a városnál. Ugye tavaly júniusban lett polgármester Rafai János, és a választ Orosházát Ernyő szervezet alá tömörülő ellenzéki pártok. Egy kicsit meséld el azt, hogy szerinted minek köszönhető a siker, mit hagyott itt maga után a Fidesz, mi történt?
Hát szerintem inkább azok, szóval amikor így... Most majdnem mondtam két csúnya dolgot, de ezt nem mondtam. Na, szóval, hogy Orosházról mit kell tudni? Szóval, hogy Orosházról nem volt mindig egy fideszes település, sőt, hosszú időn keresztül az MSZP irányította, hogy a 2006-ban az öszödi események elsodorták itt is az MSZP-t, meg az SZDSZ-t egyébként, és onnantól kezdve egy nagyon fura, egymás váltó, egyszer Fidesz-MDF, aztán Fidesz-KDNP-s polgármester lett. Ugye Németh Béla volt, aki 2006-ban nyert, őt utána gyorsan leváltották, és talán Dancsó József lett mind a parlamenti képviselő, mint itt a polgármester, és ő ugye úgy távozott innen polgármesterként, hogy megvárták azt, amíg már nem lehet tartani időközi választás, és ő ugye aztán az államkincstárnak lett egy ideig a vezetője, és ebbe ezután lett ugye Dávid Zoltán a polgármester, akit idén, vagy nem idén, hanem tavaly vert meg Raffai János. És hogy a többség hogyan alakult itt Orosházán, az, hogy azért ha az ember így jobban állít a számokra, akkor egyébként 18-ban és 19-ben is meg lett volna az ellenzéki többség arra, hogy valamilyen váltás legyen. Olyannyira, hogy 18-ban akár már az országgyűlési képviselőség is meg lehetett volna nyerni. De aztán mindenféle majinációk, meg egymást jobban utálom, mint a másikat, meg a 18-as egyébként borzasztó, sokszor beszéltünk itt állapot. Ugye 18-ban, azért csak elmondom, 18-ban ugye a pár közvetlen múlott volna, hogy ne legyen kétharmad. Amiket volna csinálni, hogy Volna Gábornak és Molnár Gyulának egymással beszélni, ugye Volna Gábor volt a Jobbik, Molnár Gyula volt az MSZP elnöke, egymással beszélni, hogy figyelj ide Gyula, vagy figyelj ide Gábor, akkor pénteken délután 3-kor te lépjél vissza itt és itt és itt, te meg lépjél vissza itt és ott és ott. És ugye én elég jól ismerem a csongrádi iszonyokat, ott, hogyha ha egymást visszéltek volna, akkor már nem lett volna kétharmad, ami azért nem mindegy. És ugye Békésben ugyanez megtörtént, hogy egymásra indult az MSZP és a Jobbik, és ezért nem lett itt váltás, tegyük ezt hozzá. 19-re pedig ugyanez történt lényegében a polgármester választásokon is, hogyha nem egymásnak indulnak az itteni atyafiak, hanem megegyeznek, akkor már 19-ben lehetett volna váltás a polgármesteri székben, de nem így történt, hogy miért azt van róla sejtésem vagy fantáziám, de talán inkább mindig az van, hogy ezekben, hogy van egyébként, biztos van egy büszkeség, van benne egy ilyen akarás, van benne az, hogy én emlékszem, hogy 23 évvel ezelőtt, február 5-én te milyen szemét voltál velem, azt sose felejtem el, én meg azt, hogy te meg 12 ezelőtt, nem tudom, márciusban milyen voltál, ezt se felejtem el, és ezek az erők ilyenkor háttérbe szorítják, és ugye ez az egész óellenzék, már bocsánat kérek, a kutyafenéje, hogy ezek az összeveszések, ezek a vélt való sérelmek valójában a választópolgárt egyáltalán nem érdekli. És politikusoknak az egymással való ilyen versengése, meg pártérdekei itt is kicsibe egy olyan szituációt hoztak, hogy már réges-régen lehetett volna váltani a Fideszt, hogy az emberek, tehát a többség meg lett volna a leváltása, az akarat megvolt a választókba, csak valahogy a politikusok azt nem értették meg, hogy mi a felelősségük. Na de, amit itt művelt itt a Fidesz, itt az elmúlt 8 év, az ő 8 évükben, én itt ezt kiemelném azt, hogy ország egyik legrosszabb kórháza, ha jól tudom, az itt van. Most a rossz nem azt jelenti, hogy rosszak az orvosok benne, hanem a körülményei, az egész sorsa,
tegnap jelent meg egyébként egy videónk itt az orosházi kórház előtt, sikerült megszólítani az egészségügyi államtitkárnak.
Igen, igen. Szóval, hogy az egy komoly gócpont, nagyon régen van, tehát nem az elmúlt 8 évben lett ilyen rossz, korábban is rossz volt, de valahogy egy borzasztó állapotba került, ami szerintem mindenkit, az egész környéket, az egész, hát már a fél megyét ugye érinti. A másik, ez a szegény fürdőnek a kérdése, ami ugye hát egy ilyen, tényleg egy ilyen Móriczba oltott, mixált novella, hogy hogyan lehet valami, ami egyébként egy ilyen gyöngyszeme, egy ilyen büszkesége, az egész környéknek ilyen szinten lezűleszteni, kirabolni, ellopni, tényleg így nullázni, tényleg ilyen, ilyen tényleg ilyen mixált elemekkel, hogy nem festik le rendesen a fákat, ezért ez elrohad, mert valaki azt ellopja, azt a lefestése szánt. Szóval egész egy ilyen, tényleg egy ilyen szűrés dolog. És szóval a harmadik pedig az, hogy és ez kicsi ugyanez, és most direkt nem használom azt, hogy luxizás, az urizálás, hogy az a fajta arrogancia volt szerintem a végén itt a fideszes vezetőkben, amiből egyszerűen azt mondták, hogy most már ennyi elég volt belőletek. És én végigkövettem a kampányt, és láttam azt, hogy a Raffai Jánosnak, meg a csapatának milyen volt a kampánya, és láttam azt, hogy milyen volt a kampánya a Dávid Zoltán, aki szerintem azt hitte végig, hogy ő fog nyerni. Tehát én szerintem nem gondolt azt, hogy ő veszteni fog. És az egésznek van egy olyan ilyen döbrögi arroganciája, ami végén ő is, meg az alpolgármestere is bemutattak, ami szerintem hosszú távon nem volt tartató, főleg úgy, hogy még egyszer mondom, a többség szerintem valójában nem volt igazán, tehát csak az első ciklusában igazából bele, az egy értelmezhető győzelem volt. És ebbe jött bele ez a helyzet, a 24-es váltás, és ugye ott kerültünk ugye bele abba az újabb modellbe, mi van akkor, hogyha kezdődik előről a sértődés, és a vélt valós, szerintem egy csomó szempontból valós sérelmeket az emberek elkezdik, vagy az emberek, a politikusok elkezdik így kijátszani, és ebbe került bele a Raffai Palasosi csapata, hogy akiket azt gondolták, hogy a szövetségeseik, azok persze aztán nem a szövetségeseik.
De akkor beszéljünk egy kicsit Szabó Ervinről és beszéljünk a közgyűlésről.
Róla. Beszéljünk róla.
Mit érdemes erről a közgyűlésről tudni, mert azért nem egy egyszerű felállás van.
Jó, még egyszer mondom, én a Szabó Ervinnel egy picit megértő vagyok abban a szempontból, hogy még egyszer ő kétszer nyert volna, ha nem indul rá az MSZP. Azért szedjük hozzá. És szerintem a másodszorra már szerintem az már, az első tudom magyarázni ebben a pártos logikával, a másodszor már kell is tudom magyarázni, hogy miért kellett a régi polgármesternek, Pesztely Jánosnak elindulnia, magát megmérettetni, csúfos eredményt elérni, de mégis a Fidesz hatalomba tartani. Szóval én láttam, hogy máshol is ilyet, nem egy ilyen hely van az országban, Nyíregyházán valaki ebből sportot űz már a harmadik ciklusába, és nyilván ez a hobbija, hogy elindul választásokon. Na mindegy. Szóval visszatérve ide, szóval hogy az ő mozgásában én azt látom, hogy nyilván van ez a sértettség, aztán, hogy ezt az ő érdekei, dolgai, mindenféle pletyka van a városban erről, hogy akkor őt mivel tartják-e sakba, vagy ő van sakba, vagy ez neki a legjobb állapot, akkor most visszaadja a régi sérelmeket, nem tudom, de az látszik, hogy hiába próbálta beadni ezt a pattot, a városnak a lakossága, a város polgárai nem akarják ezt, hanem azt akarják, hogy ezt ne csinálja, a mi hazánk ne ezt csinálja, nem erre van a felhatalmazás, hanem arra van a felhatalmazás, hogy menjenek előre a polgármesternek a szavaival. És ugye azért is ez a dolog, hogy ugye a imént említett képviselő, ugye amikor elindult 22-be, akkor egy széles körű ugye részt vett ugye az előválasztáson, szerintem azt nagy fölénnyel meg is nyerte, és egy széles körű támogatottsággal lett ő a jelölt itt a 22-be. A jó emlékszem, hogy talán Márki Zaj Péter is külön támogatta őt, mégiscsak szomszéd vár, és ebből ugrott ki, ebből a széles körű támogatásból, és láthatóan ő ezt egy ilyen, nyilvánvaló kifele egy ilyen morális küzdelemnek gondolja, hogy ezek ugyanazok, mint akik voltak, jelentsen ez, hiszen eddig ő is ebben volt benne, és akkor ebből lett ez a furcsa eset, és az történt, hogy két érdekes is volt ebben a városban. Az egyik az, mint korábban volt, amikor volt egy szavazategyenlőség, kevésszer van ez, és ugye aztán a Covid miatt eltolták ugye a választás, ekkor lett ugye képviselő Raffai János. Az egyik, a másik pedig ugye az, hogy most volt, ugye van egy nagyon fura, szerintem nem teljesen véletlen hiba a törvénybe, hogy akkor, ha az ember polgármester is, és egyéni képviselő is, akkor a szavazata mennyit számít. Most nem menné bele ennek jogi okfejtésbe, amit a... Szóval a lényeg az, hogy szerint...
Ezért mondott le a polgármester.
Igen, a lényeg az, hogy a kormányzat szerint igazából egyet számít, hiába kettő, de egy. És ezért mondott le a polgármester az egyéni képviselői mandátumáról, és aztán lett itt időközi választás, és furcsa módon Bohár Dániel ezt nem élőzte le, hogy itt mi lett az eredmény, pedig általában mindig még a legkisebb település is élőzik, amikor vagy választás van, és elmondja, hogy igen, 82 szavazattal nyert a Fidesz egy 100 fős településen, és akkor ebből lehetné egy pár milliót elkölteni a megafonon hirdetésbe, de itt nem ez történt, itt nem élőzött Bohár Dániel, pedig lehetett volna élőznie, hogy hogy verte el a Fideszt itt, de bocsánat, nem a Fideszt, hanem a civil Fideszt. Ez egy új formáció egyébként. Volt, tehát nem mindegy, az MSZP is csinált ilyet, amikor civilizálta magát, de hogy ez egy más. Bocsánat, a szó viccért. Szóval, hogy ez egy civil Fidesz, és úgy elverte őket, hogy csak na. És akkor ez az állapot van most, és azért vagyunk itt, és akkor, hogyha én átmehetek a nagyobb képre, azért vagyunk itt, mert hogy amikor elkezdtük összetettük ezt az 54 közvetet, ugye azért 54, mert ugye 106 közvet van, és akkor 50% plusz 1, ez egy...
Szakértőink úgy rakták össze ezt a térképet, hogy ezek azok a kékkel megjelölt egyéni körzetek, amit, hogyha valaki azt ambicionálja, hogy 2026-ban többsége legyen, akkor ez a szükséges feltétel ennek. Ez a minimum. Ettől még nem biztos, hogy sikerülni fog, de ez a minimum.
De azért bár így lenne. Szóval, hogy, és akkor, ez egy nem titok, akkor alig tud becsúszni, ugye kb. Az utolsóként csúszott be ezzel a között, hogy ezt is meg kéne nyerni. Azóta az én listámon, most bocsánat, ha ez bármennyire is hivatalos, ezt már csak elveszteni lehet ezt a körzetet. Tehát ez egy olyan körzet, amiben igenis, tehát az ellenzéknek, vagy a nem Fidesznek a legjobb esélye van, mint a településeken, mint itt a főbb városban egyértelmű a helyzet. Annyira egyértelmű, hogy ugye itt van mellette, előbb is veszem a számot, hogy nehogy elfelejtsem.
Igen, azért is fontos, hogy a itt többi van. Településről is beszéljünk, mert a Orosháza tulajdonképpen a választókerület kevesebb, mint harmadát teszik ki.
Ez így van, de Orosházán is már 22-ben az ellenzék többségben volt a Fidesz-szel szemben, csak ugye fragmentált volt, és akkor még, de akkor is többségben volt. De ami nekem sokkal érdekesebb, mert ez is érdekes, de ami sokkal érdekes, ugye ez meg a Mezőhegyes. Mi mindig azt látjuk, halljuk, hogy akkor Lázár János ide átjön ide a Lada Nívájával, megtekinti azt a csodálatos, hogy itt aztán tényleg itt, mint hogy tényleg Széchenyi lenne, igen, Bessenyével közösen sétálnak, hogy ez ménes tényleg. És két dolgot mondok erről a településről. Egyrészt az, hogy Tokaj után ez a második olyan település az országban, a legtöbb ember ment el az elmúlt 10 évben. A második hely. Tokaj az első, ami szintén Fidesz fellegvár, ugye, Tokai borcsaták a Fidesz korai szakaszából, ez meg ugye a másik. A másik pedig az, hogy hiába jön ide a világ pénze oda, hiába van annak, ez szerintem egyébként kevésbé kitárgyalt része, hogy mit okoz egyébként a folyóinkkal az a fajta művelés, amit ott művelnek, szóval néha érdemes belenézni, hogy néznek ki a Tiszának a mellék folyói, de ez egy másik kérdés. De ami ott érdekes, hogy ott is már 22-ben az ellenzék többségben volt, és 24-re ez nagyobb, sokkal nagyobbat nőtt. És ugye itt azért voltak érdekes képviselők, tehát azért, hogy mondjam, volt sztori, ha már luxuzás, urizálás, ugye kezdjük ugye szegény Simonkával szerintem.
Fontos szereplője.
Fontos szereplője. Most róla azt kell, szóval az, hogy mibe van, az mindegy, de hogy mibe volt, az, hogy ugye az egyik első, szóval az első olyan fideszes országgyűlési képviselő, aki hivatalban, magyarul már megválaszva, került büntetőeljárás elé arra kapcsolatban, hogy EU-s pénzeket, hát egy finoman szóval is fura módon intézett. Így jó. És ugye a Fidesz megszabadult tőle, vagy nem indította, és azt kell tudni, hogy ő egyébként hiába mondja az ominózus nagy interjújában, hogy ő a kétharmad rajta múlott, ami részben valahol, hát hogy mondjam, ő is egy képviselőt egyes szabadul, igaz, de egyébként ő volt mindig is a leggyengébb fideszes képviselő a listájához képest. Tehát ahol a Fidesz listája áll valahol, ő mindig sokkal lejjebb volt a személye. És őt a legutolsó képviselő, akivel be tudott jutni abba az eredmény, amit elért. Szóval ez egyik. A második az, hogy amit ő itt művelt, hát azért Orsházal is megitt ennek a levét. Amit műveltek az ilyen TDK-s pénzekkel, meg az egész, ahogy szervezte a turizmust, és akkor most már majdnem elfetettem, hogy van még egy nagyon furcsa dolog Orsházal, nem egy érdekes, hogy ugye Mészáros Lőrinc az egyik legnagyobb pénzét itt kereste még, amikor még csak polgármester volt, mert ugye ő, nem tudom mennyire emlékeztek, a békési vízgazdálkodási kérdéskör, az ivóvíz pályázata, amiben 35 milliárd forintot kellett volna visszafizetni az uniónak, de aztán hirtelen úgy vette át a magyar állam, hogy közben még nem is volt kész. Nem tudom, és akkor még csak egy polgármester volt ott azon a kis Fejér megyei településen, na mindegy, szóval visszatérve ide. Szóval Simonka után eltelt egy olyan kényszermegoldás a Fidesznek, egy olyan ember itt az országgyűlési képviselő, egyébként valójában nem is lakik itt, valójában Békés megyek egy másik részéről származik. Én úgy tudom, hogy nem is olyan sokat nem is szokott itt lenni itt a város, most látok, nézek, hogy mennyire igaz-e. Azt látom, hogy néha idejön és valamit átad, vagy valamit átvesz, de hogy valójában nincs itt. És az ő egy korábban ugye európai parlamenti képviselő volt, még korábban másik körzetnek volt az országgyűlési képviselője, szóval nem a, ugye, bocs, volt egy ideig ugye agrárminisztériumi államtitkár is, abban a propozíciójában aztán már nem kellett már 22 után. Szóval nem egy olyan elképesztő erős figura, egy olyan karakter, ami adna bármilyen pluszt, és egyébként nagyon mínuszos, nem annyira combos Fidesznek. És én azt...
Erős Norbert,
igen. És amit szeretem volna mondani, ezért mondom azt, hogy csak elveszteni lehet, mert hogy minden adott hozzá. Ha van egy olyan jelölt, amit, és akkor mégint ugyanezt mondjuk bármilyen az országban, de egy olyan jelölt, aki az első mondjuk 8 legnagyobb településnek, a vezetőjének és csapatának megfelelő lenne, és az a 8 település vezetője, vagy 9, inkább azt mondom, azt mondja, mindig ki honnan jött, mindig ki mivel gondolkodik, de nekünk személyesen mi a fontosabb? Legyen van egy kormányváltás. A településem szempontjából mi a jobb? Ha van, vagy ha nincs? Parancsolj.
De akkor ezen a ponton szerintem fontos lenne megnézni azt, hogy mik voltak az EP választáson az eredmények. Ha az, amit most te mondasz, azt hogy érdemes átfordítani stratégiába. Itt van több példa is. Itt ugye Orosházán 4,4%-kal előzte a Fidesz a Tiszát, az 5000 fős Tótkomlóson 22%-kal, a 300 fős Kisdomb egyházon pedig több mint 50%-kal. És azért az egy nagy kérdés, hogy az ellenzék számára ez mit jelent, amikor erőforrásokról dönt, hogy melyik az a stratégia, amit, hogyha ránézünk ezekre a településekre, akkor az ellenzéknek adott esetben logikus lenne követnie.
De ugye ehhez, amit mondod a számok, amilyen fontos, ugye az, hogy a Fidesznek 37%-a volt itt Orosházán. Tehát az nem egy combos dolog, és ugye Mezőjesen meg 40,2, persze. De a legnagyobb településeken, ugye ez egy nagyon fragmentált választókozat, hogy 5000 fő fölötti településeken nem volt sehol 50%-os, sőt, inkább a 40-nek a közepén volt. Ami azt jelenti, hogy egy olyan szituációban, amikor a Tisza pártnak még nem volt valódi karaktere, akkor 3 hónapos volt, de már akkor is lehetett látni, hogy az ellenzék, vagy a nem Fidesz erős ebben a közepben. Persze. A kis településeken, meg a Simonka polgármester úr által vitt helyeken a Fidesz erős. De hogy ha erőforrásokkal beszélni, akkor én azt mondom, amit mindig is mondok, és mindenhol mondok. Ha az a 6-7 ember, aki vezeti ezt a 6-7 települést, meg tud abban állapodni, hogy egyfele kell menniük, egyfele kell húzniuk, ez ettől lesz jobb a kórház, ettől lesz jobb a fürdő, ettől lesz jobb az országnak, ettől lesz jobb egyébként nem rosszul teljesítő, de mégis országos szint alatt teljesítő békési gazdaságnak, akkor az onnan lévő következő lépés már teljes mértékben egyértelmű. És mégis, és azt mondom, és ugye szerintem az itt lévőknek a nagy száma is azt mutatja, hogy ha van egy ellenzéki erő, egy ellenzéki komoly szavazóbázis, akkor a politikusoknak, akik a helyi politikát csinálják, kutyakötelességük ennek megfelelni, meghallgatni, és ennek érdekében lépni. Szóval én azt gondolom, hogy amit mondtam az elején is, ezt csak elveszteni lehet, De ha az emberek, de hogyha ez elveszt, ha ez a körzetet nem nyeri meg az ellenzék, akkor annak a felelőseit szerintem elég egyszerűen be lehet majd
azonosítani. Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Kérlek, hogy jövő héten is tartsatok velünk, akkor már a stúdióból jelentkezünk. Április 26-án pedig Dunaújvárosban tudtok velünk találkozni. Sziasztok!